se está acabando ya. Dejo que se vaya, que salga de mi corazón, pues sé que aquí, aquí no es tu lugar, no eres para mí. Hay tormenta en mi interior.
Jó napot kívánok, vagy bármelyik napszakot. Az adásvezető vagyok. Adásvezetői minőségemben ez az utolsó műsor, és ebben a műsorban szeretnék visszatekinteni az adásvezetőségemre, és valahol ott középütt a törökösenre is, mert a kettő nem választható külön egymástól. Kezdjük onnan, hogy hogyan kerültem én az estiskola környékére. Igaziból nem én kerültem az estiskola környékére, hanem az estiskola került az én környékemre. Közösségként, fotósként, videósként tűntek fel emberek, összejövetelek, de az azért elég nyilvánvaló volt, hogy hozzám a vizuális terület az a lehető legkevésbé kapcsolódik. Nincs, nem is volt bennem vizuális önkifejezésre semmilyen késztetés, úgyhogy nem ez volt az, ami izgatottá tett. Ellenben volt rádiózás, kezdetben ugye egyedi, alkalmi műsorok, amik körül azért szívesebben sertepert éltem, ahol jobban otthon éreztem magam, mert egyetemista koromban, a kollégiumban rádióztam. Az egy nagyon kedves időszak volt, minden este másik páros készített műsort, talán este 6 órától 11-ig, és akkor arra tisztességesen rákészültünk, ott voltak zenék, időnként voltak beszélgetések, tematikus blokkok, és ami nagyon nagy pluszt adott, az egyfelől az együttműködés az akkori rádiós társammal. Ez azt hiszem talán 3 éven át tartott. Másfelől az, hogy borzasztóan nagyot nyithatott a zenei horizontomon az egész. Olyan zenéket hallgathattam, ami egyébként valószínűleg nem jutott volna el hozzám, aztán ezekhez valamilyen kapcsolatot alakíthattam ki magamban, ami lehetett pozitív, lehetett semleges, lehetett negatív. Volt olyan, amivel nem tudtam mit kezdeni, pedig a Gábor, a rádiós társam nagyon nagy szeretettel állított nekem össze egy kazettát, és még borítót is csinált hozzá, válogatás kazettát, ugye mondanom se kell, és az egésznek az lett a vége, hogy amikor befejeztük az együtt munkálkodást, akkor emlékbe elkérte tőlem azt, amit nekem készített válogatás kazettát, amit én nagyon szívesen odaadtam neki, mert a Pál utcai fiúk és a Dizőz, vagy a nem tudom kicsoda és az Ági, már nem emlékszem, hogy melyik volt, nem tudott megérinteni, nem tudott bennem megpendíteni valamit, ami kapcsán csatolódni tudtam volna hozzá, sőt. Úgyhogy ezt nagyon szívesen odaadtam neki. De az, hogy borzasztó széles spektrumon ismerkedhettem meg zenével, az nagyon nagy segítség volt, mert egyébként abban a környezetben, meg abból a környezetből, ahonnan jöttem, tulajdonképpen egészen, az átlaghoz képest egészen széles volt az a zenei spektrum, amivel foglalkoztam. És aztán, amikor ide bekerültem, akkor derült ki, hogy de hogy bőven van itt még fejlődni való, amit egyébként én mindig is nagyon szerettem. Soha nem szerettem a legszakértőbb, a legtöbbet tudó lenni valahol, mert attól egy idő után olyan érzésem támad, hogy nem érzékelem azokat a határokat, amiktől el kellene rugaszkodnom, hogy bővebbet megismerjek, hogy többet tudjak, hogy valamilyen irányba haladjak. Tehát bizonyos tekintetben külső kontrollos voltam ebben a vonatkozásban, de legalábbis külső viszonyítási pontokhoz szerettem kapcsolódni. Voltak tehát ezek az eseti rádiózások, És aztán következett 2008. december 30-a, amikorra is a technikát is már összeszedtük, és minden rendelkezésre állt ahhoz, hogy megindulhasson a folyamatos rendszeres rádiózás. Ez a rendszeres rádiózás, ez onnan 2008. december 30-ától indul, a 31-ei, tehát a szilveszteri este kivételével, de utána minden egyes áldott este szólt a rádió, és ez is fejlődésen keresztül ment, mert az első műsorok, azok alig, hanem talán 2 órásak voltak, Zsolt készítette őket, akkor még az internet azért nem volt annyira nagyon combos. Tehát én voltam az, aki ellenőrizte azt, hogy biztosan megy-e a streaming. Ez azt jelentette, hogy Zsolttal átellenben ültem az étkezőasztalnál, és az egyik fülemben a füles volt, és a netről hallgattam vissza a műsort. A másik fülem, az meg szabadon azt hallgatta, hogy Zsolt mit mond. Ahogyha már próbálkoztatok ilyennel, akkor tudjátok, hogy borzasztó fárasztó az, hogy az egyik fületben 8 másodperccel később hallod azt, amit a másikban már hallottál. És értelemszerűen a cseten nekem arra reflektálnom kellett, amikor valaki azt jelezte, hogy nála megszakadt, hogy tudjam azt, hogy nekünk valameddig vissza kell mennünk, a tényleg megszakadt, mert hogy a fülemben is elhallgatott, vagy annak a rádiósnak, a rádióhallgatónak, aki ezt jelezte, vagy tudjam azt írni, hogy frissítsen, mert ott nála szakadt akkor meg a stream. Aztán valamikor, és ezt már nem tudom pontosan beazonosítani, januárban úgy alakult, hogy Zsoltnak egyéb elfoglaltságai lettek, de addigra a hallgatók, akik estiskolások voltak, időnként bebeszólingattak, jó fejségből egyébként, meg ilyen bökölődésből jelezték azt, hogy érzékelik azt, hogy itt azért még nem órami pontossággal zajlik minden, és akkor erre született az a válasz, hogy csinálj jobbat. Csinálj mást és csinálj jobbat. Na ettől aztán január közepétől elkezdtek a műsorok érkezni, és ezek a műsorok is műsorrendbe kellett, hogy kerüljenek. Ettől az a 2 órányi rádiózás, ami zajlott, az elkezdett kibővülni. És akkor valóban az ős rádiósok elkezdték beküldeni a műsorokat, és ekkor jött az, hogy január közepén végén egyszer csak ott találtam magam én a technika mögött, teljes technika mögött, és nekem kellett az egész estét lemenedzselnem, hogy minden szóljon, hogy minden menjen, hogy minden hallható minőségben menjen. És akkor elkezdett annyi műsorkészítő lenni, hogy egy este már nem csak egy műsor ment le, hanem 2, sőt a csúcsidőszakban 3. És ez időtájt még egy zenelejátszó szolgáltatta azt a zene sorrendet, ami elhangzott. Mégpedig úgy, hogy előzetesen megterveztem azt a fél órányi felvezető zenét, ami 7 órától hallatszott. Ez volt a hívogató mindenki számára, hogy ez idő alatt be tud lépni, és aztán 8:30-tól, 9:30-tól és 9:30-tól kezdődött a 3 darab. Egy órás, és utána még a végére terveztem egy 1/2 órás levezető zenét is, amikor még el tudtunk búcsúzni, hogy ne az legyen, hogy véget ért a 3. műsor, és akkor mindenki fejvesztve elmenekül, hanem akiben még maradt valami, amit szeretett volna a cseten elmondani, azt akkor el tudta mondani. És szépen mindez működött, és ez időtájt lett valamikor szokás, hogy úgymond felkonferálom a műsort, ami abból állt, hogy a cseten egy üzenetet írtam be, és leírtam azt, hogy kinek a milyen műsora következik. Többet lényegesebben nem akartam elárulni, mint amennyi elhangzik benne, De ugye nekem kellett előzetesen végighallgatnom egyfelől a műsorokat, hogy tudjam, hogy mi a tartalma, másfelől meg technikailag úgy pofozni, hogy nagyon halk és nagyon hangos részek ne legyenek benne, ezért ismertem azt, hogy miről lesz szó, tehát ebben a felkonferálásban ez már benne lehetett. És a végén én voltam az, aki lekonferálta, közölte azt, hogy kinek a műsorát hallottuk, és adott esetben visszajelzést tudtam itt adni annak, aki a műsort készítette a műsorral kapcsolatban, akár csak annyit, hogy köszönjük a próbálkozást, ami azzal volt egyenértékű, hogy visszakaptad, csinálj jobbat. És ezt nagyon jól vették egyébként, jó fejek voltak a műsorkészítők, mert jól vették még ezt a visszajelzést is. Az, hogy mikortól lett fanfárunk, azt szintén nem tudom megmondani. Valószínűleg ott nagyon a legelején már volt, mert hogy ezzel kívántam keretbe foglalni azt, hogy mi az, ami műsorkészítő által készített, és mi az, ami a rádió által készített. A két fanfár között hangzott el maga a műsor, ami előtte és utána volt, az pedig a rádiónak a cucca volt. Erre aztán készültek különböző változatok, ráénekléses, meg eléénekléses, aranyosak voltak, szerettem őket. Maurice André trombita játékából vettem ki ehhez a fanfárhoz a felvezetőt, meg a levezetőt, és így ment több mint két hónapon, vagy kb. Két hónapig a rádió. Közben folyamatosan érkeztek a jelzések, hogy ez miért ilyen néma rádió, és miért nincsen, tulajdonképpen bemondom, miért nem szólal meg az adásvezető. Az, hogy adásvezető lettem, ez saját magam által kitalált pozíció volt. Ilyen egyébként normál esetben, pontosabban a rádióknál normál esetben ezt nem így hívják, de én így döntöttem, tehát én ez lettem, és néma adásvezető voltam, mert úgy voltam vele, hogy ebben a szerkesztésben, az olajozásban, hogy óraműszerűen tudjon menni a rádiózás. Ebben van irántam elkötelezettség, de abban, hogy megszólaljak, hogy magamról meséljek, abban meg nem. És egyre gyakrabban kapacitáltak a hallgatók, hogy de hát miért nem szólalok meg, miért nem készítek én is műsort. És aztán elérkezett 2009. március 8-a nőnap, amikor az összes elhangzott műsor után iszonyatos szívdobogás közepette, nagyon izgulva, egyszer csak fölnyomtam a mikrofon pótméterét, és azt mondtam, hogy boldog nőnapot kívánok. Hatalmas üdvrivalgás volt, mert végre hallották az adásvezetőnek a hangját, végre megszólalt, és nem mondom, hogy rögtön gátak szakadtak át bennem, de megtört a jég. És akkor innentől kezdve már egyszerűbb volt az, hogy Bobák Csabával össze spanolva, anélkül, hogy bárkit is beavattunk volna, készítsünk olyan műsort, aminek a koncepcióját meg a zenéit ő megcsinálta, én pedig valamilyen torzított hanggal, előzetesen megírt szöveg alapján, bár pultosként mondjak pár mondatot, és tulajdonképpen jól elkuncogtunk a Csabával azon, mert mindenki kérdezte, hogy de ki a bárpincér, mert ezt lehetett hallani, hogy nem a Csaba, és hogy nem árultuk el, hogy ki az. Hát az az adásvezető volt. És aztán következtek ezek után a saját első műsoraim, de erről majd még a későbbiekben szeretnék beszélni. 2009. júniusában volt a 100. olyan nap, amikor én vezettem az adást, és tulajdonképpen én nekem az volt az ötletem, hogy a Csaba készítsen valami cuccot, amiben elhangzik ez, hogy ez a 100. napja a rádiónak, és ő egy picit túltervezte ezt az egészet, ami azzal járt együtt, hogy összeverbuválta ott a környéken hadrafogható népeket, és akkor, ahogy elindult este a műsor, akkor egyszer csak az udvar felől hosszú tömött sorokban megindultak a rádiósok, hogy köszöntsenek engem, mint az adásvezetőt, aki a 100. adásnapjában bal léptette a rádiót. Nagyon aranyos, nagyon megható volt, nagyon kedvesek voltak, még ajándékot is hoztak. Az ott egy ilyen nagyon szép élmény volt, nagyon jól esett. Hogy emeljük a téteket, elkészítettük az első Szent Ivánéi, maratont, az első maratonunkat. Akkora volt az érdeklődés, meg a kíváncsiság, meg a tenni akarás, meg a mindenféle, hogy este 9 órától a másnap reggel mondjuk 6 óráig folyamatosan ment a maratoni műsor, és rögtön az első alkalommal hagyomány született, mert az, hogy blokkok vannak, ez az egyik hagyomány volt, az, hogy téma kapcsolódik mindegyik Szent Ivánéi maratonhoz, ez szintén az volt, az, hogy elhangzik benne egy darab, hangjáték, az szintén hagyomány lett, és az is, hogy a legvégén befutó sorrendet olvasok föl, mondok el. Tehát, hogy kik azok, akik végig futották ezt a rádiós maratont, és végig ébren kitartottak az évnek ezen a legrövidebb éjszakáján. Ez egy haladó hagyomány lett, amit utána végig minden egyes esztendőben végigcsináltunk. Az adásvezető folyamatosan dolgozott, szolgálatban volt, akkor is egyébként, amikor nyári szüneten voltak a műsorkészítők. Egyetlen egy kimaradás volt ebben az egészben, ez 2009. decembere és 2010. januárja között olyan 5 vagy 6 hét, ezt most nem tudom megmondani. Az összes többi időszakban folyamatosan ment, vagy folyamatosan készítettem az egészet, folyamatosan bővült egyébként a rádió is, technikailag is. És akkor pár szót arról, hogy miből is állt az adásvezetőnek a feladata, dolga. Ahogy mondtam az elején, tulajdonképpen kézzel ácsolt volt a minden esti műsor, és tényleg kézzel állítottam össze azt a fél órát, hogy az valóban fél óra legyen, hogy pontban 7:30 hangozzon el a fanfár az első műsorhoz. És végigügyeltem az egészet a cseten, cseteltem a rádiósokkal, és aztán egy idő után felmerült az, hogy nem lehetne-e ezt valahogyan automatizáltabbá tenni, és alig, hanem akkor érkezett a Bendernek az agya, ami egy program, amelyik képes meghatározott mappákból, meghatározott számokat, meghatározott szempontok mentén, időkorlátok figyelembevételével és lejátszási gyakoriságok figyelembevételével összeállítani. Ez azért már nagyon nagy segítség volt, mert hogyha ezt rá lehetett valakire bízni, akkor itt időt tudtam megspórolni. Minden egyes beérkezett műsort meghallgattam, és itt egy érdekes élményem volt, mert ugye mikor tudom meghallgatni, az önkéntesség, ami az adásvezetőségnek az alapja volt, mellett én nekem van főállásom, fizetett főállásom, és munkába menet, és munkából jövet tudtam meghallgatni a műsorokat, ami azt jelenti, hogy ráraktam a telefonomra, a fülesbe, a fülembe, a vezetés az olyan nagyon nagy odafigyelést nem kívánt, mert tulajdonképpen kötött pályán mentem saját autóval. Viszont, amikor meghallgattam, akkor akkor az mégiscsak kötődött bizonyos pontokhoz a közlekedésben, és ez egy ilyen nagyon aranyos visszajelzés volt, hogy miközben ment élőben le a műsor, bizonyos kulcselemeknél, a műsor bizonyos kulcselemeinél bizonyos tereptárgyak beugrottak, hogy ezt akkor hallottam reggel, amikor ott tartottam a kocsival, hogy ez csak ilyen apró érdekesség, nekem ez nagyon tetszett, meg nagyon jól esett. Aztán természetesen nekem kellett a kapcsolatot tartanom a rádiósokkal, akiknek a nagyobb része, vagy a legnagyobb része, ha nem is mindig mindenki, a műsorkészítő is volt, és hát az én nemes feladatom volt emlékeztetni, figyelmet fölhívni, kérni, még egyszer emlékeztetni, és harmadszor is emlékeztetni, hogy el kellene, hogy jusson hozzám valahogyan az a műsorfájl, hogy be tudjam szerkeszteni, és lehetőleg nem az elhangzást megelőző egy órában, amire szintén volt mellesleg példa, és ami azt eredményezte, hogy akkor, amikor ezt már nagyjából professzionális szintre vittük, ez 2012-t akar, akkor onnantól kezdve az lett a szabály, hogy 48 órával hamarabb érkezzem meg, hogy nekem legyen lehetőségem és időm technikailag is átvenni, tehát a hangzást beállítani, normalizálni a szöveges, leginkább a szöveges részeket, ahol nagyon nagy dinamikai eltérések tudnak lenni. Egy köhintés, egy képes, nagyon magas hangerőt produkálni, és utána a felvevők azok többnyire leszabályozzák saját magukat, mert hogyha ez a maximum, ez a 0 decibel, akkor utána a szöveg az ilyen mínusz 10, mínusz 12-ig visszamegy, és hogyha mindezt akár hangszórón, akár fülesen hallod, akkor azon kapod magad, hogy nem hallom, hogy mi az, amit mond, akkor megpróbálok ráerősíteni, és akkor mondjuk érkezik egy zene ott mínusz 3 decibel magasságnál, ami meg úgy üvölt a fülemben, hogy akkor megint hangerő szabályozni kell. Szóval ezeket a technikai részeket, ezeket nekem ellenőriznem kellett. Az, amikor már áttértünk arra, hogy nem félkor kezdődnek, hanem egészkor a műsorok, amikor az elhangzáshoz leghamarabb érkezett, vagy legkésőbb érkezett meg, legközelebb, bocsánat, érkezett meg egy műsorfájl, az este 7 óra 12 perckor volt, és pendrive-on jött. Nem mondom, hogy nem volt benne némi izgalmi együttható, hogy az biztosan van elég időm arra, hogy elő tudjam készíteni, de büszke voltam magamra, hogy meg tudtam oldani. Arra már nem, hogy semmilyen módon nem tudtam rávenni a műsorkészítőt, hogy tartsa magát ahhoz a szabályhoz, ami számomra meg tudja könnyíteni azt, hogy mennél kevesebb extra időráfordítás és extra idegeskedés társuljon a feladathoz, és mennél több, ennél fogva ugye mennél több idő maradjon arra, hogy élvezem azt, amit csinálok, hogy örömmel csinálom azt, ami éppen zajlik. És akkor alika nem most jutottam el odáig, hogy törökösen.
Péntek este 9:30-kor a Látszótér Rádióban egy óra törökösen.
Először a cím született meg, aztán rögtön utána a szignál, és akkor miután ez a kettő megvolt, akkor elkészítettem az első műsoromat. Jó előre, 2 nappal az adásba kerülés előtt, és szembesültem azzal, mert nem akartam élőben csinálni, szembesültem azzal, hogy hát bizony itt technikailag az, hogy elkészítsek egy műsort, hogy lehetséges, hogy meghaladja a képességeimet. És akkor így utólag főt kellett hajtanom azok előtt, akik az akármilyen programok segítségével egészen kis decens műsorfájlokat adtak le nekem. Na akkor próbálkoztam még azzal az anyaggal, amit fölvettem, rosszabbnál rosszabb állapotokat sikerült előállítanom, egy hallgathatatlanul torz valamit, és ez már az adásnapra készült el, ez a nagyon torz valami, és nem maradt más lehetőségem, mint hogy élőben megcsináljam. Hát körülbelül ugyanaz az adrenalin löket volt, mint az a Boldog Nőnapot Kívánok esetében, csak ez 56 percen keresztül zajlott, és utána ilyen földobott, de kiürült, de érdekes volt, de nagyon sok minden kavargott bennem, nem negatív összetevőkkel, és ez nagyon jó volt. Ide is valamilyen koncepciót próbáltam berakni, ez pedig az volt, hogy mennél változatosabb legyen a műsor, és mennél több olyan dolog kerüljön bele, amit a közelmúltban olvastam, és ami érdekes gondolatokat indított el bennem, és legyen egy zenei szőnyeg alatta, egy ilyen nagyjából ambient stílusú, tehát nem fölzaklató, meg nem nagyon szöveges, sőt, ha lehet, akkor egyáltalán ne legyen szövege, zene, megnyugtató zenei alap, hogy tényleg tulajdonképpen majd innen meditatív módon lehessen ezekkel a szövegekkel, prózákkal, versekkel, idézetekkel mit kezdenem nekem, és mit kezdenie a hallgatóknak. Ez egy jó formátumnak bizonyult az én számomra, és ez jól működött. És aztán először ott 2009 őszén vágtam bele a fejszémet olyanba, ami újdonság volt nekem is. És ez pedig az Égmadarai volt Alice Thomas Alice-től. Ez tulajdonképpen egy hosszabb novella, mert alig, hanem a kisregény szintjét nem üti meg. Pár napnak a története, két vagy három napnak a története. Egy tökéletes káoszba bukó karácsonynak az eseményei, amiben bilikborulnak, ahogy azt ugye illik, tehát semmilyen fennkölt, akármicsoda nem tud benne maradni, vagy csak nyomokban bír benne maradni, és mindenki azon igyekszik, hogy, vagy nem is mindenki, a többség azért azon igyekszik, hogy legalább a látszatból, amennyit lehet, tartsunk fönn, vagy ne tegyük, ne hagyjuk ebek a 30-adjára azt, amikor össze tud jönni a család, amikor egy kisebb közösség össze tud jönni. Ez alig, hanem 5 adásba fért bele, és ebből az utolsó 2-t, azt már 2009-ben nem tudtam elkészíteni, úgyhogy az a 2010-es visszatérésem után hangzott csak el. Nagyon szerettem ezt a novellát, azóta már ismét el is hangzott, mert hogy időközben megjelenítő motort váltott az estiskola, és nevet is változtatott látszótérré, aminek a hatására bizonyos műsorbejegyzések eltűntek. Nem véglegesen, csak eltűnt belőlük a lejátszó. Így az, hogy volt ilyen műsor, hogy milyen rövid leírást adott neki a műsorkészítő, hogy milyen ajánlóképet választott hozzá, és körülbelül ennyi, az látható volt, de nem lehetett újra meghallgatni. Ehhez kézzel kellett hozzányúlni és megoldani. Továbbra is maradtak ilyenek, és most itt a visszaszámlálás során ajánlotta föl Miles nagylelkűen, hogy ő belesegít ezeknek a felszámolásába, hogy az archívumban ne maradjon olyan, amit nem lehet meghallgatni. Kicsit visszalépés az adásvezetőséghez. Időnként olyan értékes hozzászólások születtek a cseten, amik kár volt, vagy kár lettek volna, hogy eltűnjenek, hogy ne maradjon nyomuk, a cset önmagát nem archiválta. És eleinte ezeket én gyűjtöttem össze, hogy megmaradjanak, ami ugye bőségesen extra feladattal látott el a műsor közben, tehát vagy ezt gyűjtöttem, vagy a chat tevékenységben vállaltam részt. És GG ötlete volt az, hogy mi lenne, hogyha minden műsorkészítő magának gyűjtene ilyen best of chatet, a bocsot, és maga a hozzászólásként tenné be. És ez egy hatalmas előrelépés volt, mert potenciálisan orientálhatta azt, aki kíváncsi volt a műsorra, hogy mi volt, mit szóltak hozzá, mi az, amit a csetelők mondtak műsor közben, mert akkor lehetséges, hogy érdekes lesz ez a műsor, és akkor érdemes lesz utólag archívból meghallgatni. És egy idő után képek is kerültek a műsorbejegyzésekhez, mégpedig kizárólagosan a látszótér fotósai által készített képek, így egyfajta ilyen szinergia alakulhatott ki a fotósok és a rádiósok között. A rádiósok megköszönték a fotósoknak a fotójuknál bejegyzésben azt, hogy kölcsönzik a műsorukhoz a képet, ezzel lehetőséget biztosítva arra, hogyha kívül esett a horizontjukon a fotósoknak az, hogy van rádió is, akkor kíváncsiságból jöjjenek és hallgassák meg, hogy mi az, ami történik. Igazából nem tudom megmondani, hogy volt-e olyan tisztán fotós, akit ez hozott volna át a rádiózáshoz. Lehet, hogy volt ebben, most majd segítsetek nekem a cseten, és aztán majd a bocsba belerakom. Vissza a törökösenhez. Témákban nagyjából hasonló ment egészen hosszan. Még nem egyszer volt tanítványom, visszajelentkezett, és vele cseteltem, nem a látszótéren, és nyomta ugyanazokat a borzasztó poénokat, amiket gimnazista korában is nyomott, amikor tanítottam. És írtam neki, hogy mindezeket a borzalmakat nem lenne kedve elmondani egy ilyen 3-5 perces blogban, mert akkor ez hetente elhangozhatna a rádióban. Aztán kipróbáltuk, és működött, pusztító volt a Gergőnek az egy perce. Ez még az az időszak volt, amikor félkor kezdődtek a műsorok, és előre elkészítettem a műsort, de úgy időzítettem, hogy ez este 10 órakor hangozzon el.
Jó estét kívánok az estiskolának! Ma két villamosos történetet szeretnék veletek megosztani.
Nagyjából mindenki fetrengett, megkaparta magát a Gergő vicceitől, de aranyosak voltak ezek a viccek, és ez földobta a műsort. Egy idő után ketté vált a törökösen, mert hogy kezdett étjelenni annak, hogy kezdünk-e valamit azzal, hogy mi az Európai Unió tagja vagyunk, mégpedig 2004-től, és a közelgő Európai Uniós választás kapcsán ilyen ismeretterjesztésbe kezdtem.
Milyen is volt 15 éve, amikor 9 másik tagállammal együtt csatlakoztunk az Európai Unióhoz? Hogy is állnak ma a dolgaink? Mi függ attól, hogyan voksolunk 3 hét múlva? Egy folyamatos szelet Európa.
Az EU-val, az EU tagországokkal, az EU intézményrendszerével, azoknak a hatásköreivel kapcsolatban, részben aktualitásokkal is, és ez szépen folyt, párhuzamosan egyik héten ez volt, a másik héten pedig törökösen volt. Tovább fejlődött a törökösen, mert szóba került az, hogy mi lenne, hogyha abból valamennyit visszaforgatnék, amennyi az eredeti szakmám volt. Orosz alkalmazott nyelvészet diplomával rendelkezem Pécsről, és az orosz szakhoz hozzátartozott az orosz irodalom, művészet, tudomány, kultúra is, nem csak a nyelv. És ennek kapcsán elkezdtem az orosz irodalomról műsort készíteni, alkotókról, a műveikből idéztem, volt olyan, hogy oroszul is, klasszikus orosz alkotók kerültek leginkább szóba, lehetőleg 2-3-4-nél nem több, egy alkalommal, hogy mindig ki lehessen példákkal, idézetekkel térni arra, hogy mi az, ami ismerős lehet tőlük. Itt pozitív visszajelzés volt, hogy Jeszenyinnek a versére GG írta, hogy ez egyetlen orosz vers, amit végig tud mondani, mert ez annyira beütött neki gimnazista korában. Nagyon, nagyon jó kis sorozat volt ez. És aztán következett egy olyan esemény, ami megint fordított egyet a törökösenen, ez pedig 2022. február 24-e, 25-e volt, amikor is Oroszország megtámadta Kelet-Ukrajnát, és támadta folyamatosan Ukrajna egész területét rakétákkal. És ekkor volt az, hogy akkor viszont forduljunk a keleti szomszédunk felé. Nem elsősorban, sőt egyáltalán nem propagandisztikus megközelítéssel, hanem, hogy úgy mondjam, értékmentés címén, mert hogy akkor nem látszott előre, hogy mennyi fog megmaradni Ukrajnából, viszont még mielőtt teljesen elveszne, amit lehet, azt ismerjünk meg belőle. Így többek között volt egy olyan műsorom ukrán népmesékből, amit úgy állítottam össze, hogy az utolsó meséhez szükséges szavak, azok a mesékben előtte mind elhangozzanak. Alátámasztottam az egészet egy képes szótárral, és a műsor végén az utolsó mesét azt már teljesen ukránul meséltem, úgy, hogy elnézést attól, aki még ott volt, de Gégé és Csaba azt állította a végén, hogy végig értették a mesét. És akkor ennyit már megtanultak ukránul. Ezt már érdemes volt. Ukrán történelmi sorozatot indítottam, ami ugye azért volt érdekes, mert hogy Ukrajna mint olyan, mint egységes állam, azaz államiságát nagyon későn szerezte meg, ettől még ukrán tudattal, balparti, jobbparti ukránok, kozákok rendelkeztek az ott élők, nagyon különleges demokratikus államberendezkedéssel rendelkeztek, és hát ahogy az lenni szokott, hatalmas csatározások zajlottak, innen-oda-onnan ideszorítások, területelfoglalások, adóztatások, sanyargatások, mindenféle. És ez volt az a sorozat, ami nem jutott el napjainkig teljes egészében a 23-24-es évadban, és most már itt torzóban is fog maradni, mert amennyiben, vagy amíg nem találjuk meg az alternatív módját annak, hogy így hangban, történetekben, akármikben tartunk kapcsolatot egymással, addig nincs hova fejlődnie. A törökösen elején egy kvízkérdés szokott elhangozni. Eleinte ezt a végén is megismételtem. A kvízkérdések részben saját találmányok, nem előkép nélküliek. Az ötletet értelemszerűen a BBC-ből vettem, és viszont minden egyes kérdést én magam készítettem, és ezért teljesen szabad volt a teljes internetet használni úgy, ahogy volt, ahhoz, hogy valaki meg tudja válaszolni ezeket a kérdéseket. 6-8 féle mintázata volt a kérdéseknek. Volt, ami utólag rádiósok között közszájon forgóvá vált, például a poharat ürítettek a rostélyony, és voltak olyanok, amiknek a megfejtése nem volt sikeres. A dicsőség, illetve a jutalom azért, hogy valaki megfejtette, az volt, hogy a műsorom bejegyzése alá beírhatta a megoldást. Folyamatosan nehezményezték a hallgatók, hogy de hát ezt nem tudják, hogy hogyan kell ezeket megfejteni, nem értik, segítsek már valahogyan. Ezért aztán összegyűjtöttem azokat a hallgatókat, akik már fejtettek meg kvízkérdést, és őket kértem meg arra, hogy meséljék el, hogy ők hogyan fejtették meg a kérdéseket, vagy hogyan jöttek erre rá. Jó páran, talán 6-an meséltek, már nem emlékszem pontosan, de jó páran voltak. És amikor már a harmadik hozzászóló mondta azt, hogy és innentől kezdve már egyszerű volt a megfejtés, akkor ott a műsor elhangzása közben majdhogy nem palota forradalom tört ki, hogy na ezt a továbbiakban már nem akarják hallani, hogy innentől kezdve könnyű volt, mert nem arra kíváncsiak, hogy honnantól kezdve volt könnyű, hanem hogy hogyan lehet rájönni arra a logikára, ahogyan ezek a kérdések készülnek. A lehető legkülönbözőbb módon születtek a megfejtések, GG volt alig, hanem a vezető abban, hogy tehát ő fejtette meg a legtöbb kérdést, de mint hallottam, történt olyan is, hogy műsort hallgattak vissza Aureliano és valamelyik D-fia vezetés közben, és alig, hanem a fiának támadt ötlete, hogy mi lehet a kérdésre a válasz, és valóban az volt a megfejtés. Különlegesek, egyediek ezek a quiz kérdések, több mint 350 készült belőlük. Értéknek tartom, és büszkének tartom magam rá. Egy idő után a heteket én szoktam zárni a törökösennel, és ennek a törökösen zárásnak a vége szokott lenni az, hogy a műsor utolsó másodperceiben azt mondtam, hogy péntek este 9 óra lévén, 10 óra lévén a hétvégét ezennel ünnepélyesen elrendelem. Ma ez nem fog elhangozni, mert ez nem egy törökösen műsor, hanem ez az adásvezetőnek a műsora, és nem hétvégén fog elhangozni, hanem kedden este, de ez is része volt a törökösennek. Vissza az adásvezetőhöz. Mitől volt jó adásvezetőnek lenni? Jó volt a társaság, jó volt csetelni, jó arcok gyűltek össze. Egyetlen egy olyan próbálkozásunk volt, hogy kössük össze a mi csetünket a tilosos csetelőkkel. Ennek én előzetesen csak a hibáit, vagy a veszélyeit, nem hibáit láttam. Ez pedig az volt, hogy a műsorok, amik az estiskolába készültek, azok többnyire személyes hangvételűek voltak. Ennek az értékét, vagy ennek a befogadását érvényessé tevő tapintat meg nem állt a rendelkezésére a tilosos csetelőknek, és ilyen alapon nagyon könnyen bele tudtak gyalogolni azokba, akik viszont megnyitották saját magukat, hogy meséljenek saját magukról. Úgyhogy az a próbálkozás az egy nem szerencsés próbálkozás volt, és inkább vállaltuk be azt, hogy kevesebben vagyunk ott a cseten, de tekintettel vagyunk egymásra, tapintatosan közelítjük meg ezeket a kérdéseket, és egymás támogatását végezzük cseten annak kapcsán, amit az adott műsorkészítő elmond. Nagyon fontos az, hogy nagyon sokat tanultam technikailag is, abból, amit elmeséltetek, abból is. Annak idején gimnazista koromban az osztályfőnökünk mondta azt, hogy azért jó elolvasni egy regényt, mert egy teljesen másik életet ismerhetsz meg. Itt ahány műsorkészítő volt, annyi életet, értékrendet, történetet, hozzáállást, beállítottságot ismerhettem meg, és ez nagyon jó volt. Nem mondom azt, hogy együtt járt annak a felelősségével, hogy ezzel mit kezdek, mert soha nem merült föl bennem, hogy ezzel visszaéljek, mint ahogy senki másnak sem. Tehát ilyen tekintetben egy nagyon intelligens, civilizált társaság volt, nagyon széles palettán, minden tekintetben. És ez tette, ez a patchwork-szerűség tette nagyon érdekessé, nagyon változatossá az egészet. Jó volt, és rengeteg tapasztalatot hozott az önkéntesség, önkénteskedés. Soha nem fordult meg a fejemben, hogy ez legyen a főállásom, és hogy ezt fizetségért csináljam. Talán kevésbé is motivált volna, nem zárnám ki ezt se, mert így a saját belső mércém és értékrendem volt az, ami meghatározta azt, hogy hogyan állok, milyen maximalizmussal, perfekcionizmussal, akármivel állok hozzá ennek a feladatnak az ellátásához, ami fontos volt, mert hogyha saját magam ezt nem érzem, akkor az az elköteleződésemnek a lazulásához vezetne, ami meg rontja a sikerélményhez fűződő vágyamat, elvárásomat, és akkor ez ilyen lefelé húzó spirál. Mi volt nehéz? A mozgásban tartás. Az, hogy ilyen e-mailes zaklató pozíciót jelentett nagyon gyakran a tevékenységem. Kitűztük ugye azt, hogy a műsorok készüljenek el, és jussanak el hozzám 48 órával az adásba kerülés előtt, és hát mint minden szabály esetében itt is kellett kivételeket hozni. így volt egy műsorkészítő, akinek szabad volt 40 órával a műsorba, vagy az adásba kerülés előtt elkészíteni a műsorát. Ez volt a GG, aki viszont ezzel soha nem élt vissza, mert minden egyes esetben hibátlanul megvolt a műsora. Sőt, volt egy olyan időszak is, amikor pótműsort, tartalékműsort is kértünk rádiósoktól, hogyha valaki valamilyen oknál fogva nem tud műsort készíteni, akkor ne az legyen, hogy azzal fogadom a cseten a jelenlévőket, hogy hát ma nem fogtok hallani semmit, mert hát a legrosszabb a rádióban az, amikor csönd van, mert akkor nem lehet tudni, hogy mi van. És GG is elkészítette a saját tartalékműsorát. Nagyon jó műsor volt, ezt azért meg kell hagyni. És egy bizonyos ponton én eljutottam odáig, hogy nem látom, hogy feltöltötte volna magát a műsorfájlt, és ezt szerkesztettem adásba. Én voltam az elkövető, valószínűleg tévedésből töröltem a heti műsorát, úgyhogy minden, illetve hát a GG volt az, aki csodálkozott, hogy viszont ő meg elkészítette, aztán ezt utólag persze pótoltuk, de nagyon élvezetes volt meghallgatni annak azok fejtését előre, hogy most vajon miért pótműsort vagy tartalékműsort hallgat a hallgatóság. Egyedi élmény volt, nagyon egyedi élmény volt. Mi az, ami hiányozni fog? És mik voltak a nagy pillanatok, mert a kettő összefügg egymással. Hiányozni fognak a maratonok. Elképesztően nagy munka, más-más módon. A szilveszteri maraton azért, mert annyival hamarabb neki kellett állni szervezni, hogy lehetőleg a blokkok még a karácsony kitörése előtt beérkezzenek, ami persze talán soha nem történt meg, és hát 30-án talán, de lehet, hogy 31-én délelőtt is jött még cucc, ami ugye ahhoz, hogy valamilyen logika mentén fűzzem az így készült blokkokat, és két szöveges után legyen valami zenei lazító, és az egész olyan nagyjából egy órákból álljon, hogy senkit ne kelljen lekeverni éjfélkor, amikor elhangzott a himnusz. Ennek ez volt a nehézsége. A Szent Ivánéinak pedig az volt a nehézsége, hogy ott kettő dolgot kellett csinálni, először is a blokkokat beszerezni, másfelől pedig a darabot elkészíteni. Egyetlen egy olyan alkalom volt, amikor nem maradt elég időm, erőm, akármicsoda a vígjátéknak az elkészítéséhez. Ekkor nagy lelkűen Pádár Ádám és Bobák Csaba segítettek nekem azzal, hogy egy-egy felvonást elkészítettek, és akkor harmadikat meg én csináltam, és így készült el. Tehát ilyen koprodukciós darab is volt, de az esetek többségében én voltam az, aki ezt készítette. Ajánlanám majd alkalomattán kipróbálni mindenkinek azt, hogy hogyan lehet egy ilyet csinálni. Aureliánóik kipróbálták akkor, amikor azt a kopasznyakú csirke ide, vagy igen, csirkék eszetlen szaladgálása a spotot csinálták maguknak. Nem könnyű feladat összevágni úgy, hogy az a folyamatosságot tudja biztosítani, hogy a párbeszédek azok kapcsolódjanak egymáshoz, hogy meglegyenek a kellő szünetek, hogy egymásra ússzanak hozzászólások, hogy amikor egyszerre ketten vagy hárman mondanak valamit, akkor azt úgy megoldani, hogy sztereóban az úgy szóljon, hogy mindenkit lehet hallani, és senki nem dominálja túl a másikat, de panorámázva van egy valaki az egyik oldalon szólal, meg a másikon, és a harmadik pedig középütt. A legnagyobb könnyebbség az volt, hogy zenét hogyan szerzünk hozzá. A darabok ugye úgy készültek, hogy mindenki megkapta a szövegkönyvét, és azt, hogy ki az ő szerepe, fölvette a hangját, és elküldte nekem, és készült egy olyan szövegkönyv is, amelyikbe beleírtam azt, hogy hova, milyen hosszúsággal, milyen típusú zenét kérek, és ezt a GG kapta meg. És ennek megfelelően kellett neki zenéket válogatnia. Néha a darabok alatt beszokta idézni, hogy ahhoz a zenéhez én egészen pontosan milyen leírást adtam. Hát volt, hogy 2-3 sornyi volt a zene stílusára, típusára vonatkozó kérésem. És volt, hogy ez nagyjából az idiotizmusig ment, viszont becsület érte Gégének, hogy kiválóan elkészítette nekem, összegyűjtötte nekem ezeket a zenéket, tehát az, hogy a zenével kiegészítsem, a zenét nagyon halkan alá tegyem ott, ahol arra úgy van szükség, annak az égvilágon semmi akadálya nem lett. És akkor, ami még hiányozni fog, a maratonok és a nyári vígjáték mellett az a himnusz éjfélkor. A himnusz az többnyire december 31-én délben szokott elkészülni. Addigra megérkezett mindenkitől az, hogy boldog új évet, és megérkezett mindenkitől az, hogy mi az az újévi jó kívánság, amit el szeretne mondani. Az Anima Sound System himnuszát használtuk mindvégig föl ezekhez a szilveszterekhez, ami azt jelentette, hogy a legelején azt, hogy boldog új évet, azt tizenakárhány hangon halljuk, megint szépen szétpanorámázva, tehát mindenki kíván boldog új évet pontban éjfélkor, és utána az Anima Sound System-nek a himnuszára mentek ezek az újévi jó kívánságok.
Boldog új évet!
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 Kívánok az új évre? Nyugodtabb életet és új munkahelyet.
Zimi is boldog új évet kíván nektek. Köszönöm a sok jó műsort.
Ennek a himnusznak az elkészülte és a végleges meghallgatása során már rendesen lótbőröztem, és aztán éjfélkor meg még egyszer. Ez is hiányozni fog. Nagy pillanat volt az első maraton, nak a lezárásakor, 2009-es Szent Iváni maratonnál, amikor a befutókat soroltam. Ott az egy akkora érzelmi löket volt, hogy az adásvezetőnek elcsuklott a hangja, és ami a mikrofonban nem hallatszott bele, törölgette a szemét. Nagy pillanatok tehát voltak bőségesen. Most mi van, most mi lesz? Ennek a formátumnak az elengedése lesz. Új formátumok keresése lesz. Amióta az elköszönő műsorok megkezdődtek, azóta több ötlet is fölvetődött. Ezeket az ötleteket kell most majd, addig, amíg ezek áradnak, összegyűjteni, valahogyan az egészet egy koncepcióba összefoglalni, és utána megtalálni ennek a megoldását. Tehát igazából a Látszótér rádiónak az adása szűnik meg, és az, hogy a továbbiakban mi lesz, az nem a nagy üresség, hanem a nagy keresés remélhetőleg eredménye lesz. És akkor végére értem a műsoridőmnek. Viszont hallásra majd valamikor. Búcsúzik helyettem a Bujücsek.
Vágtok nyíktok, vág feled a zsívány, a szálma foltos indiánnél a vám. Egy táltó szívre meg a konyha kis bány, tolpom a nagyjár is ingó vám. A szotás szuntálán, ott látom mindenhol, távol fogd, hanem kúpokol. Szilánkos mányország folyik untörztukor. Szent János bogarák fényében tündekor.
Az adásvezető voltam.